kedves mindannyiatokat. Marosvása helyről jöttem, mesterségem címere Bába. Eredetileg nagymamám gyógyítóasszony volt, édesanyám, édesapám tanított kislánykoromban népi orvoslásra, és szülész asszisztensnő koromban 14 évig dolgoztam az egészségügyben. Rájöttem, hogy hiányzik mind a születésből, szülésből, mind a gyógyításból a szellemiség, a lelkiség és a természetesség. És az a magyar bölcsesség, kitapasztalt tudás, amely a mi örökségünk, a mi értékünk, a mi kincsünk, és amelyről Hamvas Béla azt mondja, hogy a hagyomány a tudásnak az őre, a lét értelmének az őre, az emberiség szellemének az őre, az ég és a föld közötti kapcsolatot tartja fenn. Egészség szavunk, és azt mondja, hogy szellem, lélek, test, teljesség, örökké valóság, és ennek a nagy hagyománynak egy fontos szerete a bábasság, a gyógyítás, az egészségkultúra. Ezzel foglalkozom én, most már nem az egészségügyben dolgozom, és összejártam a Kárpát-medencét, Moldvát, Felvidék, Kárpátalja, Őrvidék, Szlovénia, Horvátország, Vajdaság, Moldva, Erdély és Magyarország, és a konyhát, az egészségkultúrát, a gyógyítást, a születést kérdezem a bábáktól, az idősasszonyoktól, a férfiaktól, a csontakoktól, a kenéktől, a füvesektől, a gyógyítóktól. Ma a magyar hagyományban szeretnék beszélni a bőtről, vagyis a méregtelenítésről, a gyógynövényekről, a vízkurákról, egy kicsit a természetélemekről, és arról az időszakról, amelyben most vagyunk, mind a magyar, mind a tibeti hagyományban, tehát a hagyományőrző népeknél és a természeti népeknél a megtisztulás, a bőjt, a befele fordulás az évnek egy része, és mi ebben is vagyunk, mert tavasztól őszig az aktív korszakunk van, amikor több a fény, amikor a természet él, amikor terem a kert, a mező, az erdő, az állatok, a növények, az emberek, és már késő össze jön a befele fordulás, a töltekezés, a rendeződés időszaka. Most éppen mától az advent időszakába léptünk, és már november 15-től bőjt időben vagyunk. És a bőjt nem az, ami a magyar ember, a mai ember azt gondolja, hogy ez egy nehéz idő, megvonással jár. Tehát nem azt jelenti, hogy mi ekkor éhezünk, hanem csak olyan étkekkel élünk, amelyekkel tisztul a szervezetünk. Vagyis nem eszünk húst, csak mondjuk tejfehérjét eszünk, abból is csak az egészségesebbet, vagy mondjuk tojásfélét eszünk, gabonát, magokat, gyümölcsöket, zöldségeket, hüvelyeseket, gyógynövényekkel élünk. És azért fontos ez az időszak, mert befele fordulhatunk, töltekezhetünk, elcsendesedhetünk, és azért, hogy egészségesek maradjunk lelkileg, mentálisan, szellemileg, testileg is, szükséges az aktív periódusokat felváltani passzív periódusokra, és hozzá segít minket a természet is, amik most már alszik, hideg van kint, nedvesség van, persze ki kell menni a természetbe, a nap nagyon fontos, és a mozgás, és a friss levegő, de többnyire bent vagyunk a melegben. És azért fontos ebben az időben a bőjt, a méregtelenítés, mert a szervezetünk is megszabadul a salakanyagoktól, és hogyha megszabadul, hogyha lugosodik, akkor a védekező rendszerünk, az immunrendszerünk erősödik, megkönnyebbül, nem csak, tehát a kórokozókkal tud harcolni, és nem a salakanyagokkal, nem a mérgekkel, nem a toxinokkal, és nagyon fontos, hogy pihenjünk. Leülnék, hogyha megengeditek, és akkor kamerát is gondolom el kell mozdítanom. A gyógynövényekkel, a gyógyélelmiszerekkel, a teákkal, Ezekkel mindig kell élnünk egész éven keresztül, tehát ezeknek egészségmegőrző szerepük is van. És amikor bármilyen betegségünk van, akkor jó, hogyha gyógybőjtöt tartunk, hogyha könnyű ételekkel élünk, hogyha teákat iszunk, erőlevest eszünk, kompótokat vagy könnyű leveseket, azt szerint gyógyítjuk magunkat. Megpróbálom tematizálni az előadásomat. Szeretnék egy picit beszélni a legfontosabb gyógynövényekről, és ennek a keretében azokról a gyógynövényekről, amelyekben természetes antibiotikumok vannak, azután szeretnék egy kicsit beszélni a gyógyélelmiszerekről, aztán a vízkúrákról, egy kicsit az agyakúráról, és akkor, ha van kérdés, akkor, és persze a bőtről, a bőtételekről. Nekem az a véleményem, hogy ahol születtünk, azokat a gyógynövényeket kell használjuk, fogyasszuk, azokat az élelmiszereket kell fogyasszuk, amelyek a mi környezetünkben élnek. Például én úgy vagyok vele, én a Kiskükölő mentén Erdélyben születtem, itt van a szülőfalumnak a látképe, és megmondom őszintén, nekem az a víz ízlik a legjobban. Azaz, azt az agyagot használom belsőleg, amikor mondjuk erősíteni akarom. És hogyha ti is ezzel egyetértetek, akkor úgy gondolom, hogy abból a környezetből, ahol éltek, akkor azt kell, magyar terméket kell vásárolni, azt kell fogyasztani. Nekem az a szokásom, hogy tavasztól késő őszig szedem a gyógynövényeket, úgy el fogom mondogatni, hogy körülmedül miket. És amikor én még kislány voltam, nagymamám mezőről jövet menet mindig tanította a gyógynövényeket, és nekem azt mondta, hogy tele holkor nem szabad gyógynövényeket szedni. Tehát ugye tudjuk, hogy a holdnak hatása van a tengerre, az emberi, az állati szervezetre, a növényekre, a gyógynövényekre, és ekkor olyan hatások vannak, amelyek nem jók. És az is fontos, hogy a legtöbb gyógynövényt a jó délelőtti, déli, délutáni napon szedjük. Hát most nem azt mondom, hogy az ózonjuk most lyukas, hogy éppen délbe órákig tartózkodjunk a napon, de napos időben, mert az aromák, az illóolajok akkor vannak teljükben bennük, és a gyógynövényeket árnyékban kell szárítani, és én vagy textil gyolcs tarisznyába, zsákba teszem, vagy papírba, de nálomba nem szabad. Esetleg az aromásokat jól záródó edényben érdemes, hogy ne illanjanak el a gyógyszerek belőle. Egyetlen eset van, amikor nem szoktunk gyógynövényeket használni, amikor ödémásak vagyunk. Olyankor inkább a tinktúrák ajánlottak, vagyis a gyógynövényeknek az alkoholos kivonatjuk. Én magam felgyűjtöttem a magyar keserűt egy háromszéki zsákfaluban egy füvesasszonytól. Hát 27 gyógynövényből áll, és alkoholba vagy pálinkába is lehet. Bizony a délvidéki, a legjobb füvesasszonyaim, a portréjuk itt van. Azok is így tanítottak, hogy ők pálinkába áztatják a gyógynövényeket. Hogyan készítünk el egy teát? Hogyha én úgy szoktam, hogy egyszerre több litert készítek, és úgymond keserűen, így mondjuk erdélyesen, tehát a maga valóságában isszuk, és nem jó mondjuk fém edényben készíteni, és akkor a forró vízbe beledobom a gyógynövényeket, általában többfélét, amikor reggel felébredek, akkor nagyon sokféle gyógynövényem van, és akkor mindig egy kicsit magamba szállok, és elgondolkodom, hogy na most milyen napom van nekem, vagy mondjuk milyen évszak van. Ilyenkor nagyon kedvesek voltak és megkínáltak gyömbérteával, valóban ez is melegít nagyon jó, de a magyar embernek a melegítő teája a zsája teja. Tehát ilyenkor mondjuk ez az ajánlott, hogy melegítsen minket, és mondjuk attól függ, hogy a nő milyen ciklus, tehát a havi ciklusának melyik részében van, vagy mondjuk milyen ételt evett előtte esetleg. Tehát emésztő teja, de mindenképpen én úgy szoktam, hogy egyik összetevő az egy vértisztító teja, ami mondjuk lehet csalán, lehet zsája, lehet gyermekláncfű, lehet mondjuk megyszár, cseresznyeszár, lehet hárs, bodza, ami ízasztó, akkor egyik tea mondjuk, ami egy kicsit megfiatalít, egy női, nem, bocsánat, fitoösztrogéneket tartalmaz, tehát ez jó a férfiaknak és a nőknek is egyaránt, mert ebből szintetizálják a hormonunkat, és ez például van a cickafarokban, a körönvirágban, a palástfűben, tehát mondjuk akkor jó egy ilyen női teát inni, de mondom, férfiaknak is ez jó. Akkor a harmadik teja, amiben én szoktam válogatni, és attól függ, hogy milyen éppen a szám íze reggel, hát lehet ezerjófű teát, lehet orbáncfű, ami nem csak emésztés javító epének májnak jó, hanem szorongásoldó, nyugtató, lehet cickafalkot, emésztésjavítót, lehet mentát, borsmentát, fodormentát, vadmentát. Én szoktam, mondjuk megfiatalító hatással van az ánizs, egy-egy kicsit megfőzöm az ánizs, és akkor abba dobom bele a teát. Akkor más emésztésjavító teák a kamilla teja, köménymag, mondjuk, hogyha köménymagos napon van, akkor kicsit főzöm a köménymagot, akkor dobom bele a teát, tehát vagy ánizs, vagy köménymag, egyszerre nem szoktam. És még milyen teát? Hát általában így három szempont szerint szoktam, tehát a vértisztítás az ereknek, a hormonoknak és az emésztésnek. Hát hogyha az ember mondjuk érzi, hogy kezd meghűlni, akkor mondjuk készít egy zsájateát, mentateát, cickafarkot, kamillát, és ilyenkor nem csak forrón megiszom, hanem egy kis sót teszek egy fél csészébe, és akkor azzal galgalizálok. Azért, hogy ugye a baktériumok nem szeretik a sós közeget, vagy mondjuk lehet külön szódabikarbonát is beletenni, ez egy lúgos környezet, és akkor úgy szoktam galgalizálni. Azt is lehet, és én azt látom itt a városon, ahol központi fűtés van, hogy nagyon száraz a levegő. És én sokszor, meg kisbabás házakban, vagy ahol az emberek hajlamosak az allergiára, mindig azt szoktam javasolni, hogy párologtassátok a lakásotokat. Mert sok édesanyja, sok helyen tartok eladást, és hozzám jön, vagy mondjuk felteszi a kérdést eladás után, hogy mit tegyek, három hetenként beteg a gyermekem, vagy betegek a gyermekeim. És azt szoktam mondani, hogy nagyon egyszerű, mondjuk, ha központi fűtésed van, sós vízbe áztassál lepedőt, tedd oda, és az a jó sós levegő párologjon, vagy kicsi baba, ahol van, az ágya körül ezt a sós lepedőt tegyük nedvesen. És akkor az a jó sós párás, vagy úgy szoktam még, hogy mondom, hogy tegyél a fővővízbe gyógynövényeket, zsája, menta, kamilla, cickafark, csombor, az például immunerősítő, és akkor azt párologtasd az egész lakásba, vagy hogyha messze van a konyha, akkor egy jó nagy 10 literes fazékba azt felfőzni, bevinni a szobába, amíg párolog, visszavinni, megint felfőzni, megint vinni, tehát ehhez legalább háromszor. Az már nagyon-nagyon sokat segít. Jó, tehát akkor most visszamegyek. Tehát a teát hogyan készítjük el? Egy liter fővő vízbe én egy evőkanálnyi száraz anyagot szoktam össze, tehát többfélét, hát van nekem olyan keverékem, hogy vagy 10-12 félés. Sőt, elmondják, a falusi asszonyok nagyon sokat járunk gyűjteni, jó pirosposgás, munkás, 60-70 esztendős asszonyok. Azt kérdem, hogy ez hogy egészségesek. És azt mondják úgy, hogy mi tavasztól őszig szedjük a gyógynövényeket, összekeverjük, és mi mindig azt isszuk. Tehát egész éven keresztül, sőt, még a mezőre is azt visszük. Tehát 3-4 féle gyógynövény, hogyha ne, és akkor mindig viszem magammal. 1 liter, fél liter, az a jó, még az is jó, hogyha 2 litert meg tudunk inni. Naponta legalább 2 liter folyadékot el kell fogyasszunk, nyáron még többet kánikulába. És ezt a gyógynövényt én áztatom egy negyed órát, maximum 20 percet, azután nem jó már. Még olyan teát is lehet készíteni, hogy hidegen áztatjuk, például a cickafarkot hideg vízbe este oda teszem, vagy például a csipkebogyót. A csipkebogyóban van a legtöbb C-vitamin, ez egy C-vitamin bomba, és reggelre leszűrjük. Hogyha egészben van a csipkebogyó, akkor 24 órát is áztathatjuk. Én keserűen szoktam inni a teákat, mindenkinek azt ajánlom, mert akkor az egy gyógyszer, hogyha megcukrozzuk, már nem gyógyszer, esetleg, hogyha langyosan teszünk bele mézet, és még a ciptomlés sem teljesen ajánlott, csak akkor, amikor mondjuk egy hűlés környékez, megfáztunk, és vagy érezzük, hogy fáj a torkunk, mondjuk hát a citrom az ugye C-vitamin, ami van benne, ami úgy segíti a szervezetünket, hogy a sejtnek minden funkciójában szüksége van, részt vesz, és a védekező rendszerünket erősíti. Igen, azt hiszem elmondtam a teáról. Akkor most egy kicsit beszélnék a gyógynövényekről. A második könyvemben külön benne vannak mindeni gyógynövény nagyon részletesen. Benne vannak a természetes antibiotikumok az elsőben is. Hát mondjuk én vagy 10 teát megemlítenék, de nagyon sok van a 50-60 féle a könyvekben. Hát amit én gyakran használok, az a cickafarok, azért, mert női teja is, azért, mert emésztésjavító is, azért, mert anyagcsere javító is, mert jó a légutaknak, jó az emésztésnek. Például a pakolásnak is tehetjük, hogyha valamink fáj, hogyha megütöttük, hogyha megdagadt, polckopás, isiász, tehát ahol gyulladás csökkentésre van szükségünk. Fehér, biztos ismeritek ti is, ilyen, igen, több kis fehér virág van. És hasonlít egy kicsit hozzá az ezerjófű, amelyek rózsaszín. És azért mondjuk ezerjófűnek tényleg, mert nagyon-nagyon sok mindenre jó. Az nyugtatásnak, emésztésnek, légutaknak, az is pakolásnak, tintúrának, teának, gőzölésnek, inhalálásnak, mindennek jó. És ugyanilyen ehhez hasonlít az orbáncfű, vagy csengőfű, vagy sárgafű, és ez nagyon jó a májnak, epének, különben azt mondják az emberek, hogy minden, ami keserű a szájnak, az gyógyszer az epének és a májnak. Hát emésztésjavító, még nyugtató, szorongásgátló, és megfigyelték, kutatják, hogy hangulatbetegeknek, depressziósoknak 3 hét után már nagyon javítja az állapotát. Következő tej, amit én szeretek, nekem van egy kis füveskertem otthon, borsmenta és fodormenta, mindkettőben illó olajok is vannak, amelyek nagyon jók az epének, emésztésnek, légutaknak, fertőtlenítő toroknak, tehát inni, lélegezni, sőt, hogyha nyáron nagyon melegünk van, egy kis főzetet beönthetünk a fürdővízünkbe, és ezt is ugyanúgy lehet fogyasztani. Másik kedvenc teám a csipkebogyó teja, amit mondottam, hogy ez az egy C-vitamin bomba, tehát a világon a legtöbb C-vitamin a csipkebogyóban van, lehet abból készíteni lekvárt is, és áztatni is hidegen, persze. Nagyon fontos, hogy hidegen áztassuk, mert ha nem, akkor a C-vitamin elpusztul belőle. Másik kedvenc tejem a zsája. Nagyon-nagyon jó. Háromszéken mondta nekem egy asszony, hogy ha neked van egy négyzetméter zsája a kertedben, a házadban senki nem betegedik meg. Tehát ez a felfogás árja. És Marosszéken, a Maros mentén mondták, hogy mindig egy kis zsáját rágjál a kertedből, mert az fertőtleníti a szájüreget, a fogényet, és nem kapsz fogénygyulladást, fogénysolvadást. Ez nagyon-nagyon jó. Persze jó az emésztésnek is. És hogyha mondjuk fogunk fáj, fogingyulladásunk van, lehet öblögetni, persze inni, torok, mandula, megfázás, nagyon-nagyon jó, és mondtam, hogy még melegít is. Másik nagyon kedves teám, kétféle az izzasztók, a hás és a bodza, hát ezeket persze étkezési, tehát a menta teát lehet, a hásot, a bodzát, a csipkebogyót, ezeket lehet étkezési teának használni, azt jelenti étkezési teá, hogy minden nap ihatunk belőle, nem csak gyógytea, és ugyanígy el lehet készíteni. Lehet a bodzából szörpöt is, biztos ti szoktatok, nagyon finom citrommal, cukorra szoktuk azt. Jó, jó ízű teák ezek. Ja igen, nagyon fontos teja, igen, mindig szoktam, ezért keresgélek az emlékezetemben. Minden nap iszok csalánteját, hogyha otthon vagyok. Ez azért fontos, mert a csalánban vas is van, és a legjobb vértisztítónk, a vérhígítónk. Sokan idősek, akik kérdik, hogy mit csináljanak, hogy a látásukat vagy a hallásukat javítsák, azt szoktam mondani, hogy igyatok csalánteát, mert ez ugye már a hajszálerek elég össze vannak húzódva, hogyha a vérünk tisztul, tisztulnak az erek is, és minél higabb, annál jobban a hajszálerekbe elmennek, a hemoglobin tudja szállítani az oxigént. Tehát a csalán egy nagyon-nagyon jó teja, erősítő teja is, tehát elmondják a könyveimben szó szerint, hogy engem nagyon erősít a tavaszi csalánkúra. Most persze az adventi nagybőjben vagyunk, de húsvéti nagybőjkor tavasszal, és ugye amikor a szervezetünk kevésebb a nap, kevesebbet mozgunk, több zsírost eszünk, ugye télen voltak, vannak a disznóvágások falon, hát én a magyar hagyományt mondom, olyankor már nagy szükség a vékonyabb ételekre, a zöldre, ami minket megerősít, és elmondják az asszonyok, hogy olyan jót tesz nekem bőjt után a zöld kúra. Tehát úgy mondjuk nekünk a magyarságnál, hogy tavaszi zöld kúra. Tehát bőjt után. Mik azok a nagyon jó gyógyélelmiszerek a zöldek? A legelső nálunk a szentgyörgy saláta. Szerintem itt is van Magyarországon. Amikor a tavasszal, és mintha gólya hírnak is mondanák, de nem vagyok benne biztos Magyarországon, én kicsi, kerek, nagyon finom, veleméren is láttam például, amikor voltam. Ez egy nagyon-nagyon egészséges, tele van ásványjal, anyaggal, nyomelemekkel, tehát az a legelső, amit mi használunk. Akkor szoktuk a medvehagymát, gondolom itt is van, akkor szoktuk már a csalánt, ahogyan jön ki a földből, és általában ennyi, csalánból teja, főzelék, leves, saláta, nyersaláta, tehát ez ennyi. És mindig úgy van, hogy a csalánkúra az 3 hét. 3 hét, 1 hét szünet, megint 3 hét. Akkor a csalán, akkor a laboda, tehát minden, ami zöld, azt szoktuk használni. Igen, a csalán. Igen, és a csalánt is ugyanúgy saláta, leves, főzelék, teja. Még gondolkodom, hogy milyen gyógynövénye. Igen, még nagyon-nagyon jó immunerősítő teja a bíbor kasvirág, vagy kúpvirág, rózsaszín, vagy sárga lehet, látom itt a virágos kertekben is Magyarországon. Lehet tinktúrát, benne van a könyvemben, a 3. könyvemben van a tinktúra, és persze a teja is. Ebben természetes antibiotikum van, és segít a bíborkasvirág, hogy a szervezetünk immun anyagokat termeljen. Hát nagyjából ezek voltak, még egy kicsit lesek magamtól. Jaj, a kapukkfű, az nagyon fontos, a kapukkfű. A kapukkfű a szegények antibiotikuma, természetes antibiotikum tartalma van, és nem csak a védekező rendszerünket erősíti ilyenkor, novemberben, decemberben, januárban, télen, hanem nagyon jó nyákoldó, tehát aki köhög, akinek asztmája van, hurutja van, nagyon jó, hogyha ezt a teát issza, és ugye mindjárt rátérek a gyógyélelmiszerekre a bőrben, amikor az immunrendszerünket erősítjük, és elmondhatom azt, hogy én szoktam készíteni a mézes kakukkfüvet. Tehát a kakukkfű csak a virágját a kezemben összemorzsolom, hát ugye még imádkozok, még befele fordulok, tehát az én energiámat átveszi, és akkor belekavarom a mézbe, és nagyon sok köhögős gyermeken segített, hogy felnőttön is. Kakukkfű. Még egy pillanat. Igen, a gyermekláncfűt, az azt hiszem említettem. Nagyon, az is jó nyákoldó, jó a köhögésnek is, de nagyon jó a vértisztításnak, anyagcserebetegségeknek, fogyásnak is, epének, májnak. A kamilla. A kamilla ugyanúgy emésztésjavító és légutaknak, hasmenéskor is nagyon jó. Orbáncfű. Igen, ja, még a petezselyemlevél. Igen. A petezselyemlevelet azért szeretem, mert a vizeletet fertőtleníti. Tehát azok a nők, akik már a korban haladnak, vagy akár fiatalasszonyok úr is, hólyak, kurutosak, felfázósak, nagyon jó. A petezselyem levélben 9 eszenciális aminosav, tehát amire szükségünk van, vitamin, ásványelem, nyomelem forrás, és vértisztító, vérhígító is. És főleg a vizeletünknek nagyon-nagyon jót tesz. Igen, még megemlítem a körömvirágot, a calendula officinalis, az is epének, májnak, emésztésnek, az aranyereknek lehet készíteni, vagy a vízszereknek kenőcsöt, vagy hogyha valamilyen ízületi fájdalmunk van. Nagyon-nagyon jó, nagyon szeretem a körömvirágot. Ja igen, és fitoösztrogén van benne, azt is felsoroltam. Akkor átérnék egy kicsit a gyógyélelmiszerekre. Ilyenkor, amikor bőjtölünk, vagy mérettelenítünk, akkor az a jó, hogyha gyógyélelmiszereket fogyasztunk, mert ezeknek fokozott a vitamintartalma, az ásványélem, a nyomelem tartalma. Melyek ezek? Fokhagyma, vöröshagyma, méz, torma, ilyenkor télen nagyon jó, a zeller, a sárgarépa, a cékla, paprika, káposzta, csipkebogyó, fekete ribizli, áfonya, ezek a gyógyélelmiszerek. Hát a fokhagyma azért jó ilyenkor, én este szoktam fogyasztani, vagy hogyha nem akarjátok, hogy érezzen rajtatok, akkor úgy szoktam, hogy a cikket 2 vagy 3-ba vágom, és úgy lenyeljen, mint egy gyógyszert. Vagy úgy is lehet, hogy az első könyvemben van, a tisztítókúrákban, az ér és a vértisztításnál a fokhagyma tinktúra. Lehet medvehagymából is tinktúrát készíteni, és akkor, hogyha mondjuk tejbe tesszük, akkor nem érződik sem a lehelletünkön. Azt mondják, hogy a testünkön is érzik a fokhagyma, én ezt nem tudom, én ezt még máshol nem nagyon éreztem. És a gyerekeknek is lehet adni a fokhagymát, mert nem igen szeretik, és úgy lehet neki beadni, hogy mézes fokhagymát készítünk. Ez a 3. könyvemben van meg. És úgy készítjük el, hogy a megpucolt fokhagyma gerezdeket egy befőttes üvegbe tesszük, azt rápergetjük a mézet, és legalább 10 napig úgy hagyjuk, és akkor elmegy a fokhagyma illat, és átvesz a fokhagyma azt a kellemes méz ízet, és ez nagyon finom, a mézes fokhagyma. Ugye a gyógyélelmiszereket egymás között lehet összerakni. Hát a méz is gyógyélelmiszerünk, megfiatalító életelixírunk. Nagyon sok helyen elmondják az adatközlők, hogy ők azért, hogy ne betegedjenek meg, minden reggel egy kis kanál mézet esznek, mielőtt iskolába indulnának, vagy munkába indulnának, és ez azért is jó, mert hogyha az ember mézet fogyaszt, akkor nem kívánja úgy az édességet. Ugye a nők általában édesszájak, és ugye ez egészséges édesség, ami a védekező rendszerünknek nagyon jó, fertőtlenítő, tehát ha szájüregi bajunk van, hagyomor, sőt, patkóbélfekét meg lehet gyógyítani langyos mézzel, hogyha gyomorbetegségünk van, hogyha hasmenésünk van. Például olyan, hogy a kis felfőtt vízbe kavarunk mézet, és az fertőtleníti a beleket. Tehát nagyon-nagyon jó a méz. Hogyha köhögünk, hogyha fáj a torkunk, én is beszoktam venni egy kis mézet, vagy bármilyen, vagy például mézes masszázs, hogyha fáj a hátunk, mert a méreganyagokat, a salakanyagokat kivonja. Más gyógyélelmiszer. Hát ugye, ami lugossá teszi a szervezetünket, mert most a környezetünk is el van savasodva, és a mi szervezetünk is azért, mert nagyobb a cukorfogyasztás, mi régen a húsfogyasztás. Régen a magyar ember egy héten egyszer-kétszer evett hús, nem egy nap egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor. És az a jó, hogyha lugosítjuk a szervezetünket, mert akkor az immunrendszerünk is egészséges, mi magunk is. Sok ember, sőt, még a stressz is savasít, hogyha nem oldjuk fel a stressz. Stressz, az nagyon fontosak a stresszoldó módszerek. És hogyha nem bőtölünk és nem méregtelenítünk bizony, akkor elsavasodik a szervezetünk. Az ellerlapit mondottam, maga az eller, a sárgarépa, a cékla. Én szoktam lébőrkúrát tartani, úgyhogy fele cékla, fele sárgarépa, tehát mindig frissen préselem, és 3 órán belül el kell fogyasztani, és mondjuk a celler kevesebb, mondjuk 2, egy kicsi cellert teszek mellé, mert erős vízhajtó hatása is van. Mondottam a csipkebogyót, a fekete ribizét, az áfonyát, tehát ezekben sok flavonoid is van. Minél sötétebb egy gyümölcs, annál egészségesebb, és ilyenkor tisztítókúra, bőtidőben jó, hogyha mondjuk nem kenyeret eszünk, nem eszünk húsfélét, zsírost, hanem ilyen gyógyélelmiszerek, amelyek kevesebbet is kell fogyasztani. Én megfigyeltem magamon, hogy az első nap nehéz, a második nap már könnyen megy, akár egy bőjt, akár egy tisztítókúra, és hogyha mondjuk először akarunk bőtölni, vagy méregteleníteni, vagy lébőgykúrát tartani, akkor a magyar embernek az a jó, hogyha pénteken kezdi, mert olyankor bőtöl a legtöbb ember, tehát a katolikusok is, a csángók is, Moldvában a legtöbb ember, és ugye mi a kollektív tudattalamba, a közös néplélekbe felcsatlakozhatunk mentálisan, és akkor nekünk sokkal könnyebb a méregtelenítésünk vagy bőjtünk. Hát azt hiszem, hogy elég ennyi a gyógynövényekből, gyógyélelmiszerekből, és akkor most egy kicsit beszélnék a tisztítókurákról, a bőtről, mert én összegyűjtöttem a magyar tisztítókurákat, és én ezeket minden évben egyszer meg szoktam csinálni. És azt ajánlják a természetgyógyászok, a természetgyógyász orvosok, hogy minden évben egyszer, majd elmondom, abszolút minden szervünkre, rendszerünkre vonatkozik, azért fontos, mert hogyha mi bőtölünk, tisztítókurázunk, méregtelenítünk, akkor még azoktól a betegségektől is megszabadulunk, amelyekről még nem is tudunk. Mondjuk, hogy energetikailag van elváltozás, mondjuk a rossz gondolataink, vagy az érzelmeink, vagy a fel nem oldott stressz miatt, vagy a mindenféle munkahelyi, családi problémák miatt, és akkor már ezt javítjuk, ezt a káros, mentális, energetikai hatást, ugye először a mentál testben, érzelmi testben, és a energetikai, és aztán a fizikai testben jelennek meg a tünetek, betegségek, és bizony a bőttel, a tisztítókurákkal, ezekkel már gyógyítjuk magunkat, de a meglévő betegségeinket is tudjuk gyógyítani, és hogyha eljön hozzám és megkeres egy mondjuk mozgásszervi betegségekkel küzdködő ember, ízületi betegségekkel, akkor az alap gyógymódunk a természetgyógyászatban, a népi gyógyászatban a tisztítókúra bőjt. Vagyis azt szoktam mondani neki, hogy csináld a vértisztítást, az ízületi tisztítást, ugye az ízületekből a lerakódások jönnek ki, a vérbe mennek bele, és a vesén ki kell választani, tehát a vért is kell tisztítani. Emellett egyél olyan ételeket, amelyek az ízületnek ízületre gyógyító hatással vannak. Az első könyvemben vannak ezek a gyógyélelmiszerek. Vannak olyanok, amelyek semlegesek, és vannak olyanok, amelyek ártalmasak. Tehát a mérettelenítés, a diéta, sokszor azt szoktam mondani, hogy tartsál egy béltisztítást, és azután kezdjed akár a teát, akár a gyógyélelmiszereket, akár mondjuk az ízületi tisztítókúrát, és akkor szoktam mondani, meg szoktam tanítani az ízületi torrát, tehát a mozgást, szoktam ajánlani, hogy menjen termálfürdőre, menjen fürdőre, járja a természetet, a nap, a fény, a zöld, és persze ne az aszfalton járjon, hanem a fűvön, az erdőben, a patak mellett, a tenger mellett, a folyó mellett ússzon. Ugye most már városon télen is lehet úszni, a legjobb, azért mégiscsak a legjobb tavasztól őszig, mert a folyókban bioáramok vannak, amely a biomágneses élettestünket is kitisztítják és feltöltik. És akkor még szoktam neki ajánlani, hogy gyógynövényekből pakolást tegyen, agyagpakolás, vagy például a káposzta, említettem ugye, hogy gyógyélelmiszerünk, hát a káposztát, hogyha meglofoljuk, megpotyoljuk, és jó leveses lesz, vagy 4-5 levelet szoktam, és azt mézezzük, és akkor a fájós helyekre, porckopás, reuma, isiász, ezekre nagyon-nagyon jók, és a könyvemben nagyon sok visszajelzés van erről. No, hát akkor visszatérek, ugye mondottam, hogy a tisztítókurákról fogok beszélni. Tehát én összegyűjtöttem a magyar tisztítókurákat, és ezt azért tartom fontosnak, mert ezek olcsók. Ezek nem drágák, és egyszerűek, mert ugye vannak azok a drágák, és ugye ilyen multilevel marketinges dolgok. Tehát én úgy gondolom, a magyar ember magyarul kell tisztítókurázzon, méretlenítsen, és akkor például most elsorolom. Van a vértisztítás, máj, epe, bél, ízület, nyirok, vese, tisztítás, remélem mindent elmondtam, és akkor úgy kell, ez például lehet 3 hét alatt is az egészen végig menni. Vagy egy hónap alatt, vagy mondjuk, ha nagyon intenzíven akarjuk, akár egy, jaj, a nyirok tisztításra, azt hiszem, azt nem mondtam. Tehát úgy, hogy minden nap, vagy minden harmadik nap, vagy minden hétvégén beiktatunk egyet. Hát általában a vértisztítás az egyszerre 3 hétig, 1 hét szünet, megint 3 hét, és akkor ezt mindig csináljuk folyamatosan, akkor a vér legelső, a vértisztítás után, mondjuk ez folyamatosan, és akkor első az ízületi tisztítókúra, amit én a babér levél tejával szoktam csinálni, de lehet például barna rizssel is, hogy egész nap csak barna rizset együnk, és olyankor sok folyóvadékot igyunk, tehát a mindenféle bőrt és tisztítókúrát az a lényeg, hogy még több vizet iszunk, még több tiszta forrásvíz, lúgos víz, pívíz, ilyenekhez nem jutok, de én mondjuk szűrt vizet iszok Marosvásárhelyen. Vagy ugye forrásvíz, vagy kútvíz, de érdemes megnézni, mert manapság a kútokban is ugye bele van a nitrát, meg mindenféle rossz dolog. Az a lényeg, hogy tiszta vizet ígyünk. Tehát akkor a babértea, igen, a barna rizsnak, és akkor van nekem egy olyan módszerem, hogy áztatott rizs, amit 6 napig végzünk, és az az első könyvemben benne van. Akkor a következő tisztítókúra a máj és az epének a tisztítása, és az úgy, és akinek van mondjuk epeköve, az csak az első 3 napot kell csinálja, a 3 nap estét a citrom és az olaj, az nem szabad megígya. Én azt úgy szoktam csinálni, hogy 3 napig semmi szilárd ételt nem eszek, csak iszom almalevet, frissen préseltet, és gyógynövényteát. Hát ugye mondottam mi milyeneket. Vértisztító és emésztésjavító. És akkor a 3. nap estején készítek egy olajból és citromból egy koktélt, és azt szép lassan megiszogatom, jobb oldalamra feszek, egy meleg tömlőt teszek a májamra, és akkor már éjjel, már van, amikor már megindul, az embernek megy a hasa, és sok zöld epe, meg minden csomók eltámoznak, és utána az ember valósággal szárnyakat kap, mert ugye sokszor a májunk miatt vagyunk fáradékonyak és aluszékonyak, és azután az emberek neki fognak nagy takarítani, miután 3 napig ezt csinálják, nem is esznek. Akkor a következő a bél tisztítás, amit én úgy szoktam, hogy 1 napig alma napot tartok, tehát úgy, hogy megfőzöm az almakompótot, hát én úgy meg tudom enni, esetleg mézet teszek bele, és akkor almahéj teát iszok egész nap, és eszem az almát úgy természetesen, vagy például reszelt almát. Tehát ez a nap alma nap, és azt is szoktam én, hogy mindig beöntést végzek, amikor én tisztítókurázom. Tehát aznap beöntést. Ízület. Nyirok. Nyirok tisztítás az este a citrus, tehát grapefruit és narancsléjével szoktuk csinálni. Még mi van? Ízület, nyirok. Általános tisztítókúra, általános érvértisztítás lehet csinálni, benne van az is a fokhagyma tintúrával. Lehet még a mézes vörös hagymalékúrával. Ugye mind a kettő gyógyélelmiszer, a vöröshagyma, az vöröshagyma abban is természetes antibiotikum van, akár a fokhagymában, megfiatalító hatása van, köhögéscsillapító hatása, és koleszterin szint csökkentő. Nekem a legtöbb visszajelzés a második-harmadik könyvemben a mézes vöröshagymalék kúráról kaptam, hogy olyan emberek, akik megkerestek, hogy magas vérnyomások, magas koleszterin szint, azoknak nagyon-nagyon szépen normalizálta. Különben az a véleményem a mai magas koleszterin szintről, hogy az nem magas, amit ma annak mondanak, mert ahogy az ember idősödik, szüksége van egy kicsit magasabbra, mert a hormonokat abból szintetizáljuk. És sajnos én nem vagyok a gyógyszerek híve. A cukorbetegséget is nagyon szépen lehet kezelni, nem csak a magas. Tehát ez sajnos ez, amikor leghamarabb beállítják a gyógyszert. Még gondolkodom, hogy még milyen tisztítókurák vannak. Ízületet elmondtam. Azt hiszem, hogy egy pillanatot kérek, hogy ellenőrizzem. Bél, ízület, máj, epehója, nyirokrendszer. Ja igen, a vesetisztítás. A vesetisztítás nagyon-nagyon fontos. Azt lehet nyáron úgy, hogy 1 napig csak görögdinnyét eszünk, vagy úgy lehet, hogy 1 hétig görögdinnye és barna kenyér. Még azt is lehet esténként, hogy beülünk a kádba a forró vízbe, hogy egy kicsit felpuhuljanak az izménk, a vesénk, és ez nagyon-nagyon jó. A vízszértisztítókúra, az nagyon fontos. Hát főleg aki várandós, kell erre figyelni, ugye a kismedenci a nyomás miatt, de bárkinek, akinek van a családban, kell figyelni jobban. És akkor úgy mondjuk ennek, hogy mikrobiológiai sebészet. Hát a tejet átalakítjuk egy olyan gyógyélelmiszerré, amiben olyan sejtek vannak, amelyek, ha bekerülnek ugye az emésztésünkkel és a vérünkkel a vízszerekbe, belül ők a vízszérből az elhajt sejtekkel táplálkoznak. Tehát házi tejjel, aludt tejjel kell ezt csinálni. Igen, és akkor még van egy nagyon jó tisztítókúra, amit én szoktam minden reggel csinálni, az olajrágás, tehát ez egy általános tisztítókúra, vértisztítás. Nagyon soknak segítettem rajta, akinek fogíny betegsége, fogíny gyulladása volt, és ma a rákot is, a daganatos betegeket gyógyítjuk ezzel, már orvosok is ezt kezdik ajánlani. És úgy kell mikor jógáztam még fiatal koromban nagyon intenzíven, akkor ugye inkább Marosvásárhelyen laktam, és akkor tanultam a jóga órán, ez egy ájurvédikus módszer, vagyis úgy kell eljárni, hogy amikor reggel felébredünk, amíg megmosakodunk, amíg az ágyat bevetjük, felöltözünk, addig 10 percig én olajat rágok. És ez azért jó, mert ugye éjjel a baktériumok kicsapódnak, elszaporodnak a fogaink között, és a fogínyünkön, és hogyha nem pontosan a nem bőtölünk, nem méretlenítünk, akkor a vérünkből, a szervezetünkből kicsapódik a fogínyünkre, a nyelvünkre a lepedék, és hiába mosunk fogot, úgyse jön le, és így csinálom. Számba veszem az olajat, és figyelek, hogy végig menjek mindig így körbe, és 10 perc után fehér lesz, azt ki kell köpni, és meg kell langyos vízzel mosni a szánkat, és én azután még a nyelvemet is, és a nyelvem szélét, és a szájüregemet is ki szoktam kapalni. Hát ez nagyon-nagyon jó tesz, mert nagyon jól tisztít, és akkor még egy dolog van a könyvemben, ami eszembe jutott, hogy a válladék tisztítás. Tehát vannak emberek, akik állandóan fújják az órukat, vagy arc, vagy homloköreg gyulladások van, és ez, de azért is jó preventíve is, mert ugye tisztítja a nyálkahártyát irritáció nélkül, ez a citrom és a torma. Tehát ezt megreszeljük a tormát, és citromba tesszük, összekeverjük, és esszük háromszor. Akkor más nagyon jó bőjt és tisztító módszer, mondottam a lébőjtkúra, hát ezek is megvannak nagyon részletesen, és akkor még a gyümölcsnapok. Tehát lehet gyümölcsnapot tartani fél napot, általában délelőtt, vagy lehet egész napot. Általában nők szeretik a gyümölcsöket. És azért is jó mondjuk reggel salátán, de még jobb mondjuk egy zöldségsaláta, mert az nagyon jól lugosít. Azért jó délelőtt, mert amerikai házaspár, Diamond házaspár, kutatott a világban a népeknek az egészségmegőrző táplálkozási szokásokról, és nekik az a véleményük a magyar felfogás ellenében ellentétes. Ugye mi magyarok úgy gondoljuk, hogy reggeliz minden király, ebédel minden polgár, és vacsoráz minden koldus. Az az igazság, hogy én nem tudok reggelizni. Tehát én soha életemben nekem a reggeli nem esett jól. Persze, akinek jól esik, az reggelizzen. De az amerikai kutatók rájöttek, hogy déltől este feléig van a szervezetnek a beviteli periódusa, este felétől hajnalig a feldolgozás, és hajnaltól kora délig, mondjuk 12-ig a méretelenítés. És hogyha megnézzük az esszénusi békeevangéliumot, Székely Bordeaux Edmond a vatikáni könyvtárban fedezett fel, Jézus is azt mondja, hogy akkor vegyél magadhoz először táplálékot, amikor a nap a legmagasabban van az égen. Tehát ez ugye délben van. És akkor van, amikor én csak vizet iszok, vagy teát iszok délelőtt, vagy mondjuk gyümölcslevet, vagy nagyon ritkán savanyú tejet, de hogyha úgy érzem, hogy mondjuk éppen tojásrántottát ennék meg, akkor mondjuk azt. Általában 10-11 órakor körül szoktam én reggelizni. Hát röviden ezek lettek volna, ez a gyógynövény, gyógyélelmiszer, tisztítókúra, bőjt. Na most nagyon fontos a bőjti ételek. Hát engem nagyon foglalkoztat a mi népünknek a táplálkozása, mert ugye annyi féle sok diéta van. Én nagyon sokfélét kipróbáltam, és mondjuk én most 47 évesen arra a következtetésre jutottam, hogy a magyar embernek a magyar étrend és a magyar tisztítókor és a magyar bőjti ételek kellenek. Na most én ezt elmondhatom, hogy a Kárpát-medencében összegyűjtöttem. Szeretnék egyszer majd, még sok írnivaló van, de egyszer majd valamikor ezt az anyagot feldolgozni, mert összegyűjtöttem az őrségnek, a felvidéknek, a délvidéknek, Erdélynek, Moldvának a heti menüjét, a napi menüjét, a bőti ételeit, és általában, és ebbe az utolsó könyvembe, itt vannak a füves asszonyok, pont rá nyitottam, Vörösmarton délvidéken a két életemben, akik a legtöbbet tudtak, ezek a füvesasszonyok. Tehát ebbe az új könyvembe egy nagyon hosszú fejezetet írtam a konyháról. És én úgy írtam azt meg, hogy születéstől halálig. Tehát kezdtem a gyermekágy ételei, hogy mit adtak az édesanyának, hogy jó teje legyen, egyáltalán, hogy teje legyen. Ugye ezzel a komatállal, a pocitával, a poszrikkal, a radinával, ezzel a kis jövevény befogadták az ízekkel, az ételekkel a közösségbe. Tehát mi az életkezdetnek az ételei, ugye az oktatás, természetes táplálás, kisgyermek, akkor a levesek, másodikok, harmadikok. Hát a parasztságnál nincsen édesség, hanem ilyen lángos, vagy mi pánkonak mondjuk csöröge, madártej, mit tudom én, palacsintafélék, túrós, kőtes tészták, és akkor a mindenféle étel, hogy kezdve a húsfélétől a tojás, a tejtermék, a gyümölcs, a zöldség, a magok, a hüvelyesek, a gomba, a gyűjtögetett, a zöldételek, a só, a tiszta víz, és akkor a tartósítás, a tárolás, és akkor jönnek a jeles napok. Tehát kezdve nagypéntektől húsvétig, pünkösdig, a különböző jeles napok, karácsony, akkor a napi, heti, igen, nyári étkezés, téli étkezés, és akkor a tór, tehát, hogy egész halálig. És akkor a bőti ételek, tehát például ilyen ősi ételt sikerült felgyűjtenem, hogy fatej, nem tudom, hallottatok erről. Ez egy áztatott gyümölcsleves, nagyon finom. Elmondják a levesek fejezetben, elmondják a bőti fejezetben, de egy olyan ősi étel sikerült felgyűjtenem, hogy sós tej. Nem tudom, hallottatok erről. És ez a kumisznak a maradványa. Tehát ez nem azért sós tej, mert meg van sózva, hanem ugye régen, amikor még délután fogok beszélni, és ebben a könyvemben, a Tibet belső Mongóliában benne van, ugye hát régen a bőr tömlőbe fejték a tejet, és pontosan Mikes Kelemennek a falujában, Zágondban maradt meg ez a formája, hogy egy külön, nagyon érdekes, tehát magas, hosszú, egyszer használatos fenyő csebret készítenek, nagyon érdekesen csúsztatós a fedele, és akkor ebbe fejik, és ez így megvastagodik, megalszik, és ez sokszor tejjel összekeverik, tehát úgy savanyú tejként, de kenik is úgy majdnem, mint a vajat, tehát ez a sós tej. No, hát akkor bőtételek. Hát bőtételek a levesek, amikor ugye nem főzünk bele húst, bármilyen zöldségleves, csalálleves, sóska, spenót, saláta, gyümölcslevesek, tojásleves, fokhagymás leves, és a cibele lé, tehát a savanyú levesek, krumplileves, borsóleves, zöldpasszúj, szárazpasszúj leves, gyümölcslevesekből is szoktam almát, almamegy, alvaszírva, baraszleves, nagyon, vagy 30-40, én nagyon leveses vagyok, nagyon egészségesek különben. Van egy fejezet az új könyvemben, az élő népi gyógyászatunkban, hogy a 80-90 száz éves emberekkel beszélgetek, és megkérdezem tőlük, hogy hogyan éltek és gondolkodtak, és hogyan táplálkoztak, hogy ezt a kort megérték egészségesen. És elmondta nekem a 100 éves Rebi néni, itt megvan aranyos mentén, itt van pontosan Rebi néni, azt mondta Rebi néni nekem, hogy én életemben a legjobban a levesét elszerettem. No, hát persze a férfiak biztos nem rajonganak ezért, de hát ugye van a nagyon sok főzelék, és nagyon sok rakott étel, és nagyon sok jó, sok finom törpaszúj, milyen jó étel, vagy a sok krumpli étel, a káposztás ételek, nagyon sok minden lehet, ugye hát egy egész tárháza van a bőti ételeknek. Akkor ezzel be is fejezném a táplálkozást, és akkor átérnék végre, nem tudom hány perce beszélek, hogy mennyi?
Egy órája.
Jó. Nem is mondtátok meg, hogy mennyit beszéljek, vagy elmondhatom, amit akarok, ugye? Most már. Jó. Akkor a gyógynövények, gyógyélelmiszerek, hát a fűszernövények is nagyon fontosak az egészségmegőrzésben, a bőjben, a táplálkozásban, az egészségjavításban, ugye emésztésjavítók, antioxidáns források, szabad gyökfogók, de nagyon-nagyon fontosak a természeti elemek. Természeti elemek. Hát, ugye mondottam, a napfény, a mozgás, a természetjárás, a természetben való munka nagyon-nagyon fontos. A vízkúrák, a bőrben, az immunerősítésben. Hát például olyan, hogy forró lábvíz, ilyenkor télen, nagyon jó. Váltott lábvíz, akinek mondjuk az kicsit hajszál erejével, vagy mondjuk kicsit érelmeszesedés. A vízszereseknek nem jó ez. Akkor szoktuk még az nagyon régi és paraszti talpmasszázs, hogy egy mosdótálba kavicsokat teszünk, és azokon járunk. Másik dolog, a váltott zuhany. Ugye Knepp a nagy vízmester, a vízkúrának a megalapítója, mondjuk a tudományos vízgyógyászatnak. Akkor még szoktam, mi szoktuk azt, hogy egy gyermeket, amikor megfüröztünk, ugye meleg vízbe, aztán hideg vízzel lelocsoljuk. Tehát egy csésze ilyen szobahőmérsékletű vagy hideg vizet, ez is szokás. Akkor még az is szokás, hogy egy fürdő után lenvászon vagy ilyen házi szőttes ruhát hideg vízbe mártunk, és az egész testét átdörzsöljük vele. Tehát ezek mondjuk röviden, ja igen, a vízkurák, és nagyon-nagyon fontos, a halmatos hőn való járás, hát ez egy népi gyógyászati módszer, ugye az énekben is benne van, hogy aki szép lányt akar venni, halmaton kell azt keresni. Hát biztos azok a lányok meg asszonyok voltak, akik gyógyítók is voltak, mert a halmattal gyógyítunk úgy is, hogy összegyűjtik és üvegcsébe, de az az érdekes, hogy már ilyen mágikus módszer is kötődik hozzá, mert szólítatlan halmat, vagyis amikor ők a halmatot gyűjtötték, nem szabadott beszélgetni, ők sem szabadott fecsegni, ugye, hogy oda összpontosítsák a mentális erejüket. Különben van a gyógyászatunkban, a második könyvemben van az, hogy szólítatlan vízzel csinálták a különböző gyógyító szertartásokat, vagy a szenes vizet. Az arcnak nagyon jó, az egész testnek úgy is szokták, hogy lepedőt visznek végig, és akkor abba belebújnak, úgymond. És azért egészséges a harmad, mert a harmad, ugye a fűnek és a gyógynövények vannak a mezén, annak az izzadmánya, tehát a harmadban benne vannak a természetes antibiotikumok, a gyulladáscsökkentő, a nyugtató, a fertőtlenítő, és aki vízszeres, nagyon ajánlott ezt csinálni, sőt a vízszélgyulladást is, mint természetgyógyász elmondom, de erre külön most nem térek ki, hogy hogyan gyógyítjuk harmattal a vízszélgyulladást. Tehát a halmaton való járásra még az is hozzátartozik, hogy ugye van a szerv óránk, és tudjuk, hogy melyik órákban, két órákban melyik szervünk aktív, és bizony halmabban éppen a tüdőnk aktív, tehát ilyen szempontból is jó és helyes. Más az agyag, igen, mondottam. Tehát ugye a napfény, a hő, a víz, a levegő kura, jó levegő, hegyi levegő, barlang levegő, és akkor következik a természet eleme, a föld. Tehát mondottam, hogy mindez nagyon fontos az egészségmegőrzésben és a gyógyításban. Hát agyakkúra. Agyakkúrát sokféleképpen lehet végezni. Mondjuk, hogy mik az ajánlások. Csontritkulás, csonttörés, csontrepedés, hajhullás, epegörcs, epekrízis, emésztési zavarok. Már a harmadik könyvemben benne van, ahogy egy asszony elmondja, hogy mindig hasmenése volt, székrekedése volt, puffadott, nagyon rosszul volt, ajánlottam az agyakkurát, és már itten a visszajelzésekben benne van, hogy erre jött. Akkor emésztési zavar, akkor porckopás, isiász, lumbágó, tehát a fájdalmas területekre tenni. Hogyha darázs szúrásunk, mélyszúrásunk van, akkor is lehet. Sőt, még a saját vizelettel, hogyha összekeverjük, még jobb. És a rákos, a daganatos betegeket napi kétszeri agyakpakolással szoktuk. Különben a népi orvoslásban 5 nap alatt, hogyha jól állt a csont, mert ugye a gyógyító, a kenők, a csontrakók megtapogatták, tudták, komolyan mondom, 5 nap alatt begyógyították, mert állandóan tették, ahogy megszáradt, cserélték, ugye gyulladáscsökkentés, és felszívódnak az agyagnak az anyagai, és beépülnek a csontokba. Belső agyakurát mondtam. Igen. Ja, és még nem csak az agyaggal szoktuk gyógyítani, hanem a kékpalával is. Ja igen, még egy dolog, a tejméri gyulladása, még arra is nagyon jó az agyagpakolás, és mi az erdélyiek nem csak az agyagot használjuk, hanem a palát, például a kékpalát, például ebben az új könyvben benne van, hogy kékpalával hogyan gyógyítanak, és tejméri gyulladás, amit először kivágtak, másodszor is a második babánál volt, és azzal megmenekült, tehát nem kellett kivágni. Azt hiszem, végigmentem a témákon, ugye? Vöjt, gyógynövények, természeti elemek, igen. Hát, röviden ennyit mondtam. Örülnék, hogyha hozzászólnátok, kérdeznétek, tehát egy összesítő gondolattal befejezném. Úgy gondolom, hogy most az az idő, hogy befele forduljunk. Minden népnek a hagyományában benne van. Ez a töltekezés, a megtisztulás ideje, és ilyenkor különleges a gondolkodásunk, az érzelemvilágunk, a táplálkozásunk. És mindez minket szolgál, és hogyha mi jól vagyunk, akkor a körülöttünk lévők, a család is és a közösség is jól van. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudatosan éljünk, és hogyha tudatosan élünk, akkor az mindenkinek jó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Bármi idegen sajtót, olaj?
Hát, bármilyen. Én a napraforgó olajat szeretem a legjobban. Lehet több magolaj, lehet repceolaj, lehet olívaolaj. Én nekem a napraforgó bevált. Amit óhajtotok azt. Igen?
És az olajok tekintetében a
hideg
hagyományban voltak, mert olajokat nem mondtál, csak így az olajrágást nem.
Igazad van, felejtettem, benne van a könyvemben, hogy olajütők voltak, és nagyon sok helyen hidegen sajtolt olajokat, és azért jó, a hidegen sajtolt olaj ugye minden benne van, de ugye a sejt membrán sokkal könnyebben felveszi mindent, tehát ez még gyógyít is minket, igen.
És az, hogy délelőtt vagy délután, az mindegy?
Hogy mikor esszük az olajat? Hát, a mi hagyományunkban nincs. A mi hagyományunkban van egy étrend. Általában kása fél éve kezdték a napot. Puliszkával, puliszkatej, turós puliszka. Én látom Indiában is, hogy kásával, zabkása, árpakása, rizskása, ilyeneket ettek. Vagy ilyen tojásántottákat, vagy lekváros kenyértejjel. És akkor az olajat inkább az ebédkor szokták használni, amikor valami, igaz, tojásántottának is, vagy... Hát a én azt hiszem, hogy az olajat úgy külön nem szokták, mint ma a modern táplálkozásban, hanem azzal főztek, azzal csinálták, bekavartak egy palacsintát, vagy mondjuk este abba készítették, mert általában a magyar ember estére is meleg ételt evett, ami megmaradt ebédtől, vagy csinált valamit. Szokták úgy, hogy puliszkát mondjuk hagymával összekeverik, az is olajjal, vagy zsírral, az zsír is. Én azt látom, hogy kiátkozták a tojást, rehabilitálták, kiátkozták a vajat, rehabilitálták, most éppen a tej van a soron, úgy veszem észre, meg nem is tudom. De a mangalica, úgy elmondják nekem az adatközlöm és a könyvemben is így van, hogy ugye a mangalica disznónak a zsíra az nem növel a koleszterin szintet, és az egy egészségesebb hús. Én azért megmondom nektek őszintén, hogy én nagyon törekedem, hogy kevés hús. Én mindig, tehát mondom, otthon abszolút én nem veszek csak alhúst, és hogyha mondjuk eljövök útra, mondjuk a tegnap magfalván voltam, disznót vágtak, azt tettek elém, tehát én nem sértettem meg az embereket, de én inkább laktóból vegetáriánus vagyok. És én is ilyen hidegen sajtolt olajokat próbálok enni. Mikor hogy sikerül, ha sokat vagyok úton, akkor már nem magam ura vagyok, de igyekszem. Igen?
Én szeretnék téged, hogy rengeteg gyógynövényt felsoroltál, körülbelül azt hiszem, hogy mindegyikhez hozzá is lehet jutni nálunk is,
persze,
hogy az ember kimegy az erdőre, mezőre, de mondjuk kimaradtam egy csomó dolog, hogy nem gyűjtöttem egy csomó gyógynövényt, hogy kaphatók a herbáriában, ezek a szárított gyógynövények, hogy
igen. Igen.
Azokat azért használhatjuk?
Szerintem igen, igen. Hát különben én 200 gyógynövényt is felsorolhattam volna, csak most nem volt itt idő. A székelység, ezt nem én kutatom, mert ugye én az egészet kutatom, és nincs időm csak a gyógynövényekre. De van egy kollégám, néprajzos tanár, aki nekem elmondta, és benne van az új könyvemben, hogy 780 féle gyógynövényt ismernek a székelyek. Komolyan mondom, még én is csodálkozom. És akkor, ha próbál meg, hát ha jövőbe ezután el tudsz menni olyan helyeken, ahol nem permetezik, ahol tiszta. Én a berecki havasokba szoktam, a Hargitán, és a Nyárád mentén, vagy a Kiskövő mentén, ahol tudom, hogy vannak olyan helyek fenn a hegyen, mező, ahol én ott szedem a gyógynövényeket. Vagy például az idén szedtem sokat az úzvölgyébe, még szoktam. Tehát úgy, ahol tiszta. És akkor én azt mondom neked, hogy nyugodtan használd, amit találsz most, de én azt mondom, hogy jobb, ami úgy nem lógatós, nem az a zacskós, hanem ami... És akkor én beszélgettem sok füvessel, meg gyógyszerészekkel, meg természetgyógyászokkal, és én azt kell mondjam utánuk, azt mondom, hogy ami egészben van, tehát ami mondjuk nem olyan nagyon megdarált, hanem ami egészben van, azt nagyon ajánlják, hogy tehát egész levelek, meg virágok, én úgy szoktam a teát is, vagy a kenőcsöt is például főzni.
Köszönöm szépen, de ugyanolyan a ható értéke, vagy a magyar hatásfoka ezeknek az üzletben vásárolni?
Nem, megmondom őszintén, nem.
Igen,
nem olyan, teljesen, nem olyan. De én azt mondom, minthogy ne igyál gyógynövényt, tehát jobb, ha azt iszod. Mert sok ember eljön hozzám, és adok teát. Vagy például, amit én szedek, sokkal erősebb és másabb íze van. Jó, hogy én egyet imádkozok előtte, és úgy, mint a szentség, úgy nyúlok a gyógynövényekhez, de még az is hozzátartozik a mi hagyományunkban, hogy a gyógynövényeknek az erejét megerősítették, fokozták. Amikor volt a Szent Ivánéi tűzugrás, ezt gyűjtöttem Felvidéken, Zabor alján, nagyon hagyományőrző vidék, ott, amikor a tüzet ugorják, ugye hát az összepárosító, termékenységvarázsló, határóvó, egészségvarázsló, mert amikor ugorják, akkor mondják az ön szuggesztiós, egészségmegőrző mondókákat, akkor a gyógynövényeket megpárolják, vagy ilyen szent jeles napokon például, hogy húsvét első napján lehet, Szent István nap, két asszony köze, augusztus vége, szeptember elejé kisasszonyig, akkor mi mikor szokták? Igen, hogyha felkészülünk mondjuk, hogy mi elhatározzuk, hogy éjfélkor imádkozunk, vagy meditálunk, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát mentálisan rákészülünk, és akkor mondjuk fogjuk azt a gyógynövényt. Tehát azért mondom éjfél 12, amikor a két világ, a két nap között van ugye az átmenet, egy másik, egy új, vagy új holkor például lehet, és akkor kiürisíted az elmédet, és akkor behozod a világegyetemnek az erejét, és a sajátodat hozzáteszed, és megnövelez az erejét. Hát ilyen módon is lehet csinálni. Szervezzetek, itt vagytok a közösség, és akkor csináljátok, vagy asszony közösség. Én ehhez még egy mondatot hozzászólnék, hogy nagyon nagy baj, hogy az asszony közösségeket tönkretették, azt kell mondjam, mert az asszony közösségbe az asszonyok, az idősek, a fiataloknak adták át a tudást. Plusz a várandóság alatt nagyon támogatták egymást, szülés, tehát a régi szülés nem egy bábasszony, az csak múj keletű dolog, hanem a régi szülés az asszony közösséggel volt, ugye? És az asszonyok azok egymás között az asszony dolog volt a születés, de még a halál is, tehát ez teljesen párhuzamos. Én úgy látom, hogy ez szükséges rossz Magyarországon, hogy apás szülések vannak, mert az asszonyokban benne van az az ős érzés, intuíció, hogy mikor a férfi már bepánikol, azt hiszi, hogy bajmas, el van akadva a szülés, a nők hajszál pontosan tudják, hogy ez egy folyamat, és szépen ez lezajlik, és a gyermek megszületik. Tehát ugye asszony közösségben is meg lehet csinálni ezt a gyógynövény erőnek a fokozását. Igen, parancsolj! Igen, úgy kell, és háromszor egy evőkarállat. Tehát úgy kell csinálni, hogy azt 3 hétig kell altatni. Igen. Tehát én megmondom akkor most már, ha rákérdeztél, mondjam el ugye részletesen. Úgy van, hogy én úgy szoktam, hogy veszek 5 liter házi tejet a piacon, azt leteszem egy nagy edénybe, és akkor a következő nap ugye feljön a tejföl, azt leveszem. Azt már meg se eszem, mert ugye már egy napig állt. És akkor ezt 3 hétig a konyhába tartjuk. Teljesen feljön a fehérje, 3 hét után azt leveszem, és marad a savó. És akkor azt a savót isszuk. Úgy van, mert abban a... Azt már nem. Hát az 3 hetes.
Már nem ugye nem, hanem ha készítek túrót, hogy normál körülmények között az aluk teljen, valahogy csak néhány napos mondjuk.
Igen.
Annak a savója nem...
Dehogy nem. Tehát nagyon-nagyon használjuk mi az a savót és az irót a táplálkozásban. Az nagyon rossz. Én látom, és néha, hogy az emberek megveszik a joghurtot, és elöntik róla. Hát abban annyi értékes anyag van. Sőt, akik nagyon nagy betegek, vagy haldoklók, és nem tudnak enni, azoknak a táplálékuk lehet ez a savó. Tehát amikor már semmit nem tudod emészteni, már antefinam állapotban vannak, akkor még mindig tudsz segíteni rajta, hogy ezt adod neki. Igen?
A teáknak az összekeverésé.
Igen?
Valóban, hogy az előtt, amit vigyázni, mert minden teák mindenféle, tehát nem lehet azért...
Ki mondta, hogy vigyázzál? Ugyan biza. Ki mondta, mert én ezt nem hiszem. Nem. Én ilyet életemben nem hallottam, hogy kell vigyázni. Mire kell vigyázni? Minden gyógynövény gyógyít. Esetleg arra az egyre, hogy mondjuk a vérefulló fecskefűből ne tegyél annyit, mint a többiből. De például most is gyűjtöttem Kárpátalján, hogy a vérefulló fecskefének a gyökerével krónikus sárgaságot kigyógyították magukat. Tehát mindenik gyógynövény, vagy fakéreg, ugye, az egy gyógyszer. Nem. Egyedül csak ez.
Csak annyit hallottam, hogy a
hát nem tudom. Én erről nem tudok, én mindig használom, mondom, én mindig ilyen tejákat iszok, és nincs semmi probléma. Igen?
És beöntés miből és milyen mennyiség?
Hát van a beöntő, és akkor annak megvan, hogy hol van az az adag. Hát szerintem egy olyan 3-4 liter az annyi van benne. És egy kicsit meg kell ugye olajozni, és úgy. Lehet mondjuk kávéböntést is csinálni, azt a daganatos betegek, a rákosok szokták használni a kávéböntést. Én ezt tudom, én ezt szoktam, hogy langyos vízzel. Egy nap egyszer. Amikor mondjuk, ha intenzíven bőtölünk, vagy tisztítókurázunk, akkor lehet-e héten keresztül. De még olyan is vannak, akik reggel este beöntést végeznek.
Akár ugyanazok a gyógynövények, amit fölülről beviszek teaként?
Hát lehet elméletileg, én ezt még nem próbáltam. És a másik dolog, hogyha méretlenítünk, bőtölünk, akkor még az is jó, hogyha hashajtást végzünk. Mondjuk olyan szilvával, aszalszilvával, kázbádisóval, vannak ilyen hashajtó dolgok egy nap. Olyan falusasszony adott közlöm is van, aki elmondta, hogy nagyon hosszú életű volt az ő nagymamája, és hogy minden pénteken, vagy nem tudom, hétvégén egy nap mindig hasajtást csinált. Ez volt a szokása. Ez is hozzátartozik. És köszönöm. Más kérdés, hozzászólás? Akkor egy pár szót mondanék a könyveimről. Most jelent meg a harmadik kötete, tehát eddig kettővel jártam, az egészségünkért. Az elsőben nagyon sok természetgyógyászat van, mert a 98 és 2002 közötti cikkeimnek a gyűjteménye, tehát felkértek Erdélyben. Én voltam az első, aki természetgyógyász cikkeket kezdett írni, és amikor én elkezdtem azt, teljesen elgondolkodtam, és kerek egész, tehát azt kell mondjam, egy kézikönyv jött ki belőle, és ebben a kezdve a stresszoldástól, a vízkurákig, a lébőkúra, a gyümölcsnapok, tisztítókúra, makrobiotika, és a betegségek, mindenféle betegségnek a népi és természetgyógyászata, és az első könyvben van mivel a magyar népi gyógyászat megőrizte a tártos gyógyászatnak az elemeit, hát ebben van az a bizonyos sámanisztikus széltal. És az az érdekes, hogy ezt még tudják. Tehát azt gondolja az ember, hogy ez kihalt, hát nem halt ki. A második dolgozat tanulmány az a természeti elemek a kultúránkban, gyógyításban arról szól, és a másik, hogy a népi gyógyászati módszereinket ma hogyan visszük tovább, ilyen a Bach virágterápia, homeopátia és a mai modern vízgyógyászat meg gyógynövénygyógyászat. A második könyv az csak népi gyógyászat, tehát ebben van, és a világ hagyományos orvoslásairól. A második könyv csak a mi gyógyászatunk, mindenféle betegségnek a népi gyógyászata, immunerősítés, orvosmeteorológia, és ebben a könyvben van a gyermekáldás bábasága a magyar néphagyományban. Ezért az eladásomért és dolgozatomért itt Magyarországon kaptam szülésznői konferencián Nyíregyházán külön díjat, hogy a meddőség, a várandóság, a vajudás, a szülés, tejmirigygyulladás, a gyermekágy, tehát csecsemővédelem, édesanyavédelem, meddőség, ezek, hogy hogyan vannak, milyen értékes tudásunk van. Ez a legújabb könyvem. 11 éve már nem dolgozom az egész, 12. 11 éve csinálom ezt, hát ebben 2002-ig, ebben 2004-ig, és ez 2004 és 7 között, amit gyűjtöttem, hát elmondhatom, hogy két éve, hogy abszolút még a számítógépembe be se vittem, rengeteg anyagom van, remélem, hogy élek annyit, hogy fel tudjak dolgozni, és ebben a könyvben a konyha, egészségkultúra, gyógyítók, egy külön fejezet, hogy milyen a háromdimenziós népi gyógyászatunk, akkor ebben benne van a népi és a természetes testápolás, tisztálkodás, arcépítés, testszépítés, minden, ami ehhez hozzátartozik. És akkor persze a betegségek, légúti, mozgásszervi, szívésérrendszeri, kiválasztószervi, női, férfi, szem, fül, daganatos, bőrbetegség, cukorbetegség, rendszerbetegségek, ezeknek a népi gyógyászata, és én úgy írtam meg ezt a könyvet, eddig úgy írtam, hogy vettem egy szöveget, és akkor én a szülésznői, asszisztensnői, természetgyógyászati tudásommal kommentáltam, hogy igen, ez azért jó, azért jó. Most úgy éreztem, ezek olyan szép szövegek, ilyen képes, népi, archaikus szövegek, hogy én most már nem szóltam bele, hanem mennek az egész Kárpát-medence Moldvából a szövegek, és orvosoknak a gyógynövénykönyve, orvos-természetgyógyászoknak, gyógyszerészeknek a gyógynövényes, vízkúrás, gyógyélelmiszeres, agyakúra, stb. Azoknak a alátámasztása, hogy igen, ez ezért jó, mert. Tehát azt úgy tudom, hogy ez az első könyv, ahol a magyar népi gyógyászat és a hivatalos orvoslás-természetgyógyászat találkozik, és mindig, amikor az először előfordul az a gyógynövény vagy módszer, akkor foglalkozok vele. Tehát, hogyha valamit olvastak, és ott nincs, azt jelenti, hogy mindig előtte. Akkor a következik az a fejezet, ja igen, hogy nekünk a magyaroknak milyen kapcsolatunk van a világ hagyományos orvoslásaival, hát erről ugye délután fogok, ugye kapcsolatunk van a tibetivel, mongollal, indiaival, kínaival, göröggel, arabbal, indiánnal, keltával, mert ugye a legrégebbi réteg, tehát az 1000 előtti réteg, ez a sámanisztikus széltan, a tártos gyógyászat, ennek nagyon sok szimbolikus energetika, mert nagyon sok, meg persze gyógynövénygyógyászat, csontkovácsolás, ezek közösek, és még közös a középkori netftan, tehát a humorális patológia, és a pneumatan. Az újkori az már nem. Akkor van még egy fejezet, hogy a népi gyógyászatot ma hogyan éltetjük tovább, táborokban, eladásokban, könyvekben. Van itt Magyarországon egy falu, úgy hívják, hogy Magfalva, én onnan jövök, a Magcsoport, akik alapítottak egy önálló falut, úgy, mint az önálló székely falunak a mintájára, és ott a termőföldjük, kertjük, gazdaságuk, erdejük van, és ott még nincs áramjuk se, gázuk se, és ott élnek. Benne van ez fotóval is. És akkor például az is egy fejezet, hogy a népi alkotásokat ma, vagy a népi művészetet hogy használjuk. Például itt Magyarországról egy kolléganőm, asszisztensnő, pápa tapolca fönn van egy öreg otthon, és azt mondja, hogy magyar dolgokkal tartják így éberen az időseknek a gondolkodását, az érzelemvilágát, és hogy mit ültetnek, és milyen meséket, vagy balladákat, vagy énekeket, vagy színdarabokat tanulnak. És akkor megismerkedtem New Yorkba egy Brunner Eszter nevű szabadidő foglalkozás, tehát szabadidő terapeut az a neve, aki elmegy gyógyintézetben dolgozik, és azt mondja, hogy azok a betegek, akik csak ülnek és semmit nem tudnak csinálni, azt mondja, ő felöltözik magyar ruhába, felrajzol valami magyar mintát, felteszi Bartókot vagy Kodályt, vagy elénekel egy éneket, és azt mondja, hogy egy óráig figyelnek, és még azt mondják, hogy még kérnek. Tehát, hogy a magyar tudást, és ez hogyan a nagyvilágban. És akkor az utolsó fejezet, a visszajelzések, hogy eladásaim után, a könyveim után, rádió, tévé, újságcikkek után egyes emberek megállítottak az utcán, vagy ugye itt már azt hiszem negyedszer vagyok, nagyon örülök, hogy meghívtatok, köszönöm szépen. És akkor sokszor úgy van, hogy visszajönnek másodszor, harmadszor, és én azzal kezdem, hogy no, mit csináltak, amiket én mondtam. És akkor eljönnek, és a magnumban mondják, hogy hát az agyakúra engem helyrehozott, vagy a mézes vörös hajmalékúra, vagy egyik másik, vagy az olajrágás, vagy sokszor írnak villámlevelet, és akkor, vagy például, hogy milyen hatást tett rájuk például egy várandós édesanyára, hogy milyen másképpen érte meg a szülését, mert hogy meghallgatta a gyermekáldás bábasság eladásomat. Hát, ja igen, és mindenik könyvben első, másodikban is a gyógynövény határozó, tehát a népi neve, a magyar neve és a latin neve, például ilyen, hogy aki Amerikában él, vagy valahol máshol, akkor megmondja, az a magyar. És az adatközlők, igen, akkor még van másik két könyvem, ezek kuti könyvek, tehát a délutáni eladásról szól, hát ugye ez bővebben, 300 fotóval, 100 színes fotóval, hogy a mongolok, a tibetiek, a szülése, gyógyászata, a konyhája, a szimbólumok, mi közös. És nekem azért volt csodálatos élmény, dr. Obrusánszki Borubál, a mongolista történész nyelvész asszonya voltunk. Ő vezette az expedíciót, én írtam az expedíció naplóját, különben ez az expedíció naplója, az én naplom és tanulmány. Én most értettem meg, hogy miért vonzódom annyira a tibeti szellemiség iránt, mert hogy a tibetiek is mongol népek, és a hun eredetem, mi a tibetiek, mongolok, magyarok, rokonok vagyunk, különben a mongolok teljesen úgy fogadtak, mint rokonaink. Tehát minket énekeltek nekünk, és mi is kellett nekik énekeljünk, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, és persze, ugye sajnos a Kárpát-medencében nincsen hunmúzeum, de a mongolok, tehát itt van ez a hunmúzeum például. És a hun korona, az ordoszi hun korona. És persze úgy írtam meg ezt a könyvet, hogy könyveket olvastam ki, és a lábjegyzetbe írtam, hogy mit olvastam, és a Kárpát-medencei szövegekkel, amit gyűjtöttem én az adatközlőktől, azokkal bizonyítom ezeket a párhuzamokat, és engem is úgy neveltek a szüleim, én ugye székelyföldi vagyok, és mindig azt mondták az én szüleim, nagyszüleim, hogy mi hun ivadékok vagyunk, és Csaba királyfit várjuk, hogyha már olyan nagy baj lesz, hogy jön és megsegít. Hát még olyan nagy baj nincs Erdélyben. Az ötödik könyvem, hát még van falu monográfiám is, de az nincs itt. Gazda József tanárúrral, közíróval jártunk először Amerikába, mi nagyon sok országban jártunk magyar kutatásra, vagy 30 országban jártunk, ahol magyarok élnek, Észak-Dél-Amerikától Ausztrália, Új-Zélandig, és megvallattuk a magyarokat, személyes interjúkat készítettünk, hogy miért mentek el a szülőföldjüktől. Mert én úgy gondolom, az egy betegség, hogyha valaki a szülőföldjéről elmegy, és hogy hogyan illeszkedtek be az új társadalomba, és hogyan őrizték magukat és az utódaikat magyarnak. És persze 15 városban jártunk, 15 városnak a múzeumai, a városképe és a magyar emberei. Tehát a közösségek, Magyar Bank, Magyar Iskola, Magyar Templom, Cserkészet, Öreg Klub, Női Klub, Szakmai Klub, például Bostonban van egy olyan Harvard kör, ahol 120 magyar orvos van benne, tehát vannak szakmai csoportok is, és akkor én is gyermekkoromtól naplóíró vagyok, Gazda József tanáról is, és akkor kettőnknek a naplóját összeszerkesztettük, és szerintem ez azért is érdekes, mert mind a ketten ugyanazokkal az emberekkel találkoztunk, ugyanazokon a helyeken jártunk, és ő teljesen más írt le ebből, és én teljesen mást. Tehát egy férfi nő hogyan látja a világot. Hát ezek vannak, és lent árulják a könyveket. Az amerikásból csak egy van. Van-e még kérdés és hozzászólás? Igen, Judit? Azt jelenti, hogy sose csak a testet gyógyították, sose csak a lelket, hanem szellemi gyógyítás volt, ennek a legnagyobb tudói a csángók. Tehát az az érdekes, hogy ők annyira a szellem, tehát sőt az energetikai testet is gyógyítják, tehát imádsággal gyógyítanak, ráolvasása, deszküntálása, tehát a deszküntálás ez a ráéneklés a gyógyításnak a legősi formája, hogy még sokszor elmondják nekem, hogy még nem is gyógyfüvekkel, hanem feledőt készítenek, ilyen gyógynivény fürdőt úgy gyógyítanak. Tehát a szellemi gyógyítás, amikor ilyen szertartásokkal, szimbólumokkal, ráolvasással, szent idő, szent ér, számok, szent élményekkel gyógyítanak, akkor ez hozzátartozik a lélekgyógyászat csoportjához is, ugye, mert ha szertartás van, ez a legősibb lélekgyógyászati módszer, a legősibb pszichoterápia, előtte meghallgatják, megvigasztalják, pozitívra hangolják, a legtöbb szertartás pontosan a betegség tudat csökkentésére van, azért csinálnak szertartást a babának, hogy az édesanyja megnyugodjon, és ha az édesanyja megnyugszik, akkor a baba is, ugye, mert az édesanyja és a baba 7 évig egy mentális, érzelmi, energetikai rendszer, akkor gyógyítanak, ugye, szertartások, és ez a spirituális gyógyászat és a lélekgyógyászat csoportjába tartozik, akkor direkt szeretettel, szerető odafigyeléssel, gondoskodással, de ezek sose különálló dolgok, hanem még a testet is. Mit tudom én, egy szenes vízzel, ami emésztésjavító, egy gyógynövényteával, egy erőlevessel, egy kompóttal, egy gyógyélelmiszerrel összetörik a fokhagymát, beadják a gyermeknek, de vizes ruhát is tesznek rá, de még egy kicsit megvarázsolják, ha elessik a gyermek, gyere, mama megvarázsolja, megfújja, stb. Tehát ezért mondom három dimenzió, hogy egyszeres, és az a jó benne, hogy Ez nem egy külön dolog, mint a szülés se. A szülés is teljesen beilleszkedett a születés a hétköznapokba, és a gyógyítás is. Tehát ahogy megy az élet, ahogy megy a napi menet, abban teljesen beleilleszkedik a gyógyítás. Tehát nem egy különálló dolog, hanem, és persze, hát az tudás, az információ, mert ugye mindenki mindent tud, sőt, nem csak azt tud, amit azt hiszi, hogy tud, hogy mondjuk én rákérdezek, hanem vannak, hogy mondjam, válsághelyzetek, és akkor van egy nagyon is elbújt, egy passzív tudás, ami egyszerűen az ember tudja. Tehát én is voltam a gyermekemmel, vagy az életben olyan veszélyhelyzetben, hogy egyszerűen megkapod a kollektív tudattalanból azt a tudást, tehát az, hogy van még egy olyan dolog, és állandóan küldenek meg a marha játékokat nekem Bukarestből, és hiába könyörgök, küldöm, hogy stop, és úgyis napi 6-8 SMS-t ki kell fizessek, mert szórakoznak vele. No, szóval ez olyan, hogy ez ugye szárhagyomány által édesanyja, nagymama, asszony közösség, és akkor plusz még aztán olyan, hogy nagy baj van, szomszédasszony ott van, pont úgy jön, és az segít, és még olyan, amikor nagy baj van, és akkor te magad csodákra vagy képes. Ez is hozzátartozik ezért mondom háromdimenziós, hogy benne van a néplélek, a kollektív tudatalan, a spiritualitás, lelkiség és természetesség. A kerek világ, tehát én azt szoktam egy mondatban mondani, hogy a mi gyógyszerünk, olvasunk a kerek világ. Emberi, állati váladék, ásvány, gyógyélelmiszer, fűszernövény, gyógynövény és a természeti elemek és minden a föld. És a kezünk, manuálterápiák, masszázs, csontkovácsolás, köpölyözés, ugye maga a köpölyözés is, majd fogok délután beszélni róla, a köpölyözés az egy tártos gyógyászati technika, az egy sámanisztikus technika, ami már csak ma materiális szinten csináljuk. De a régen a rossz szelet, a rossz energiát, a rossz erőt, a betegséget szája, szarval, aztán pohár, úgy szírták ki a betegséget abból a helyről. Köszönöm szépen én is.
Akkor
szeretettel várunk
mindenkit. 2 órakor, ugye?
Igen, 2 órakor. Akkor még lesz.